emberi életek urai, akik nem csak azért felelnek, hogy a legközelebbi, megfelelő felszereltségű és kellő számú mentőautót küldjék egy baleset vagy egy rosszul lét helyszínére, de akár telefonon is segítenek, például infarktus esetén, ezzel is jelentősen megnövelve a betegek túlélési esélyeit. Ám hiába van az életmentési folyamatban, a mentőautó személyzetén kívül nekik is fontos szerepük, személyesen csak nagyon ritkán van módjuk a megmentett beteggel találkozni. Üdvözlet, ez itt a vipkez.hu, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel, ezúttal az Országos Mentőszolgálat Budapesti Markó utcai központjából, ahol dr. Golopenca Pál, a mentés irányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszáiba. Hány hívást kezelnek naponta vagy akár évente?
Naponta kb. 3000-et, ez 2007 és 3000 között van. Amilyen adatot tudok önnek mondani a hívás listáról, az 2011-es, mert a 12-esnek az összesítése most zajlik. 2011-ben 605.200 hívást kezelt a budapesti központ, és ebből a konkrét feladat, ahova ki kellett vonulni, egy év alatt 232.000 feladat volt. A napi az 600 feladat, konkrétan 24 órára bontva, és a hívásszám 24 órában kb. 3000. Ebben természetesen van érdeklődő, a gyógyszertár hol van nyitva, melyik kórház ügyel, fülorgégére, idegentest ment a szemembe, nem kérek mentőt, bemegyek, de hova menjek, és természetesen a konkrét eset feladatok, tehát a hívásszám összességében ezt jelenti.
Hogyan zajlik egy napja?
Tulajdonképpen reggel 7-kor kezdődik a műszak, illetve a szolgáltató főorvosnak 8-kor. Az előző csapat elmondja a folyamatban lévő ügyeket, átadják az újonnan belépőknek, mindenki leül a saját kijelölt helyéhez. Ugye egy beosztás van, ami előírja, hogy ki hol, kinek hol kell ülni. Minden kezelőnek van egy kódja, ezzel a kóddal belép a 104-es fogadóvonalba, és várja a hívásokat.
Voltak-e rendkívüli esetek mostanában, tehát nem egy ilyen hagyományos, rosszul van, és akkor jöjjenek, hanem mondjuk telefonon keresztül, akár ilyen távsegítséget nyújtottak például?
Hogyne, ezt tanuljuk kb. 3 éve, hogy telefonon például eszméletlen betegnél újraélesztést, ha kell tenni, akkor telefonon elkezdjük ezt vezérelni. Ez egy telefonos CPR-nek nevezett technika, ami azt jelenti, hogy a mentés irányító a bejelentésből arra következtet, hogy egy eszméletlen szükség esetén újraélesztést igénylő betegről van szó, akkor telefonon adja az utasításokat, természetesen ezzel párhuzamosan indul a mentőegység a betegér, és telefonon addig folytatja ezt a távsegítséget, amíg a helyszínre a mentőegység megérkezik. A tavalyi évben több mint 20 esetben olyan sikeres újraélesztést vezényeltünk le, majd a kocsik kórházba vitte a beteget, hogy a betegek gyógyultan távoztak a gyógyintézetből, és ez nekünk nagy siker.
Mennyire gyakori az, hogy a bejelentő zavaros vagy zavarodott, és meg kell őt nyugtatni, hogyan tudják ezt elérni?
Az a tapasztalat, hogyha valahol nagyon komoly helyzet van, tehát egy olyan rosszulét, összeesés, gázolás, stb. Súlyos sérült, akkor azok a bejelentők egy fokkal higgadtabbak. Amennyiben kicsit zaklatottabbak, akkor természetesen azzal kezdjük, hogy megnyugtatjuk őket, és az a kérés, hogy a kérdésekre válaszoljon, és ilyenkor próbálja a mentés irányító magához ragadni a kezdeményezést. És ha ez sikerül, akkor nyert ügye van. Természetesen mindig vannak olyan bejelentők, akik hát nem megfelelő hangnemben, stílusban beszélnek, de hát ez az ilyen nagy számuk esetében előfordul.
Egyébként hogyan tudnak az ilyen nehéz helyzetekre fölkészülni, például kapacitást, azt mennyire tudják előre kiszámítani?
Igazándiból nem nagyon szoktunk, egy napi rutin van, és van egy olyan lehetőségünk, hogyha olyan mennyiségű, ments Isten sérült van, hogy több kapacitásra van szükség, akkor vannak behívósaink. Tehát van minden irányítócsoportnak igazett riasztási listája, és hogyha szükség van plusz személyzetre, akkor be tudjuk hívni őket. Erre az utóbbi időben még nem volt példa, a jelenlévő kapacitások a különböző káresemények felszámolásához elég volt, kivéve a kolontári vörösiszap katasztrófát, mert ugye az egy elhúzódó valami volt, tehát nem rögtön indultunk, de ez egy elhúzódó valami volt, és ott bizony cserélni kellett, és oda kellett plusz kapacitás, de ezzel sem volt semmi gond.
A mentés irányítás vezetőjeként önnek személy szerint mi a dolga, hiszen mindenki ugye felveszi a bejelentést utána, hogy kerül önhöz?
A mentés irányítás vezetője, de nem csak Budapesten, hanem országosan a szolgálatvezető főorvos, ez a mi titulusunk. A szolgálatvezető főorvos a szervezet és működési szabályzatunk szerint operatív kérdésekben a főigazgató operatív helyettese. Ez szó szerint annyit jelent, hogy a szolgálatvezető főorvosnak a szolgálati idejében, amikor szolgálatban van, minden joga és kötelezettsége megvan, ugyanúgy felelőssége is az ország mentésért. Tehát nem csak Budapest, hanem az ország mentésért. Most azt le kell szögezni, hogy minden régió, illetve minden megye ellátja a saját feladatait az adott mentés irányító csoporton keresztül. Ide azok a problémák jutnak, ami esetlegesen egy megyén túlnyúló, más megye segítségét igénybe vevő segítséget kell nyújtani. Tehát például most a hóhelyzetben Vas megyének úgy tudunk segíteni, mert az ő kapacitás elég volna, csak nem tudnak járni az utakon, hogy Budapestről mind leküldünk Land Rovereket, amivel vontatunk, felvettük a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, aki hómarót küld a mentőautó elé, hogy eljusson a járhatatlan utakon az adott zárt településekhez. A hadsereggel tárgyaltunk és felkészültünk arra, illetve ők is, hogy szükség esetén helikoptereket vetnek be, hogyha olyan helyzet állna elő, hogy olyan súlyos sérültet kell, vagy beteget kell kórházba vinnünk, aki ez nem tud eljutni földi úton a mentő.
Tehát mondjuk, aki felveszi a hívást, ő jelzi, hogy problémát észlelnek, és akkor úgy jut el önhöz egy ügy.
Igen, ezt ön jól látja, tehát amikor olyan problémás az ügy, hogy a mentés irányítók, illetve az adott csapat vezetője, akit mentés vezetőnek hívunk, nem tudják megoldani, vagy valamilyen más segítségre szükség van, akkor jut el a főorvoshoz az ügy. Az én csapatom, mert egyben az irányító központnak is vagyok a vezetője, én úgy érzem, hogy egy jól felkészült gárda, valamennyien mentőszakápolók következésképpen szakmát ismerik, és hát nagyon sok középkorú és idős kollégámnak, akiknek a rutinjuk is megvan.
Nyugodtan, jöjjön.
Vidéki ügy. Ma lett a hang, tehát van egy vidéki ügy, amit a mentési irányító kolléganő jelez, hogy el kell vinni a beteget, és most beszélünk róla. Igen. Jó, kapcsolja, de beszélek én meg az jól. Mentőszolgálat. Igen. Jó, szívesen, szia. Na most például egy olyan ügynek a szemtanúja, amiben az egyik budapesti gyógyintézmény egy vidéki város kórházába szeretné elküldeni a beteget. Ezt kell megbeszélnünk, hogy mikor, milyen formában és itt tovább. Mentőszolgálat, Golopenca doktor. Csókolom. Hallgatom, doktornő drága. Ezek azok, tehát ha van olyan elhelyezés és egyéb probléma, mi jók a viszonyunk az összes kórház vezetésével, és az orvosigazgató segítségével ezt is megoldottuk, ezt a problémát, egy beteg áthelyezésről volt szó.
És az ön asztalán itt most 3 telefon van, plusz még egy mobiltelefon is, és itt közben járkálnak is be a kollégái, hogy bírja ezt, hogy ennyi felé ezelőbb a fülén 2 telefon volt például?
Köszönöm szépen, jó, hát ez már csak rutin kérdése. 2012. július 1-én volt 40 év, hogy itt vagyok, és mentőzöm, kivonulóként, majd később szolgálatvezetőfőorvosként, és az ember, amikor már kérdezik, akkor rögtön, szinte rögtön tud kapcsolni, hogy melyik irányba menjen el. Látja, mozgalmas az élet, aztán utána van egy csendes időszak, amikor nem szólalnak meg a telefonok. Ez ilyen változó.
Fejből egyből hosszú telefonszámot tárcsázta?
Igen, hát az a helyzet, hogy a megyei irányító csoportok és a központ úgynevezett internetes telefonon össze van kötve. Tehát ez független a egyéb városi hálózatot, tehát nem fordulhat elő, hogy foglalt a telefon, mert azonnal bontjuk a vonalat, hogyha valakivel akutan kell beszélni, és hát ezt rutinból az ember megjegyzi ezeket a számokat, és akkor fejből tárcsázza.
És mit szeret a munkájában a legjobban?
Hát nézze, nagyon jól esik, hogyha valakinek segítséget nyújtunk, és ez visszajut, megköszöni a segítséget. Én ezt egy kicsit ilyen feszültséget, mozgalmasságot, tehát másik pedig az, hogy végülis emberekkel kell foglalkoznunk, és nekünk az a célunk, hogy segítsünk az embereken, és arra törekszünk, hogy ez minél jobban sikerüljön.
Akikkel telefonon beszélnek, utána találkoznak velük személyesen is?
Ilyen konkrétan egy vagy két ilyen eset volt, az előbb említett telefonos újraélesztés kapcsán egy kis fiúnak az újraélesztését vezényeltük le. Ráadásul egy tűzoltó volt, aki a szomszédjának segített, a szomszéd gyereknek, és akkor itt volt egy kis ünnepség, ahol a kisfiú is itt volt, a újraélesztés végző tűzoltó, a mi mentésirányítónk, aki vezényelte a feladatot, tehát ilyen ügyben visszajut, időnként érkeznek levelek, de az a megnyugvás, hogyha mi egy ilyen telefonos újraélesztés után a kórházat fölhívjuk, hogy mi a beteg sorsa, és ezt minden esetben megtesszük, és azt halljuk, hogy a beteg, jól van a beteg, eltávozott és hazament, ezért az érzésért és ezért a tudatért érdemes volt dolgozni.
Milyen eszközökkel dolgoznak túl a sok telefonon? Ott van például ez a tábla, az hogy működik?
Ugye informatikai hátterünk van, egy úgynevezett AVL rendszer, ami a kocsi követő rendszer, tehát az összes kocsit látjuk, hogy merre jár, így rögtön tudunk kapcsolatot teremteni vele. Van rádiórendszerünk, ez egy digitális rádiórendszer, amelynek segítségével minden kocsival tudunk beszélni, többféle formában, úgyhogy ez egy nagyon jól működő rendszer. Gyakorlatilag lefedett az ország, tehát innen Budapestről egy úton lévő kocsit is bármikor el tudok kérni, ha látom, hogy merre jár és szükségem van rá. Ugye számítógépben rögzítjük a szállított betegek adatait, és nagyon sok olyan levelezés zajlik e-mailen és számítógépen, ami a napi életben is a levelezés e-mail. Minden beszélgetés rögzítésre kerül, tehát akár a rádió, akár a telefonbeszélgetés, hogy visszakereshető, visszahallgatható, ez a mi biztonságunkat jelenti.
Egy időben megszaporodtak a betyárkodó hívások, ezeket sikerült leszorítani?
Ezek mindig vannak, és én úgy érzem, hogy lesznek is. Időnként gyűjtjük időszakonként, hogyha nagyon durván, tehát elszaporodna a számuk, de külön ezt nem figyeljük, ez sajnos, ahogy mondani szokták, benne van a pakliban. Ami érdekes, hogy nyáron, amikor iskola szünet van, akkor szórakozó gyerekeknél egy picit emelkedik a száma, de egyébként nem. Mindig van, és én úgy gondolom, hogy mindig lesz is.
Hogyan lett ön egyáltalán itt a mentő szolgálatnak a vezetője?
Nem a vezetője vagyok, csak az iránytó csoport vezetője, mondjuk, hogy pontosítsunk. Hát ez úgy történt, hogy az egyetem után az egyik kolléganőnk autóvezetést tanult. És akkor hát mi még nem vettünk részt oxiológia és mentőoktatásban, és érkezett egy sziréna hangot hallott, és egy karambolba futott bele, és az oktatója azt mondta neki, hogy hát akkor kolléganő maga utolsó éves orvostanhallgató, szálljon ki, és nyújtson első segélynyújtást. És erre ő figyelt, hogy mikor van már sziréna hang, mert nem igazán tudta, hogy hirtelen mit kell tenni. És akkor született bennem is, és a többi kollégámban is az a gondolat, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, mert bármikor, bármilyen helyzetben orvosként kell tudni segíteni, ha semmi másom, mint csak a két kezem, a fülem meg a szemem, és hát akkor megindultunk a mentőtanfolyammal, és részt vettünk rajta, és így szerettem én bele, és azt szokták mondani, hogy ha valaki beteszi a lábát a mentőköz, az vagy elmegy két hét múlva, vagy soha többet nem megy el, hát ez az utóbbi, úgyhogy soha többet nem megy el, ennek az izgalmával, az érdekességével, a különböző eseteivel, sőt, amikor indult a helikopteres mentés, akkor abban is részt vettem, tehát a repülés élményével együtt, közösen ez adja ki ezt az egészet, amit én itt csinálok.
Nem gondolta arra, hogy konkrétan betegekhez kerüljön ki, kórházba például?
Hát kórházban nem, de hát ez nálunk úgy indult, hogy mindenki először kivonult. Tehát én magam is 2004-ig mentőautón kivonultam, rohamkocsin, esetkocsin, helikopteren, tehát mindenki, aki ide bejön és főorvosként dolgozik, és szolgálatvezető főorvosként minimum 5 év kivonulói gyakorlattal kell rendelkezni, ezek a feltételek. Tehát valamennyien dolgoztunk éveken át, évtizedeken át mentőkocsin. Nekem az a véleményem, hogy csak azt tud irányítani, és csak azt tud az irányításba dolgozni, aki a másik oldalt, a kivonulói oldalt is ismeri. Ez a kettő ad egy szerves egészet. Azt tudni kell, hogy a mentés irányító találkozik előbb a beteggel. Tehát az első láncszeme a mentési folyamatnak az a mentés irányító. De a második és az kettő egymástól elválaszthatatlan második láncszeme az maga az ellátás. Tehát amikor a mentőgépkocsinak kiadom a feladatot, és a mentőgépkocsi elvégzi a feladatot. És ez a kettő egy szerves egészet, és egy elszakíthatatlan szerves egészet képez. És az a véleményem, hogy csak az tud a mentés irányításban jól dolgozni, aki korábban kivonulóként tapasztalatokat szerzett.
És melyiket szereti jobban, amikor az ellátásban vesz részt, vagy pedig a lánc elején lenni?
Hát nagyon nehéz ezt eldönteni, ugye, hogy az embernek a évek rakódnak rá, úgy kicsit nehezebben mozog, tehát kevésbé vesz részt a kivonulásban, de fiatal orvosként egyértelműen a kivonulás volt az, ami az életünk volt, mentünk, feladatot kaptunk és mentünk. Az egy romantika, egy szirénázó mentőautóba ülni, és utána valakinek jót tenni és ellátni a beteget. És hát utána, hogy az évek rakódtak az emberre, úgy aztán egy idő után az ember, akkor részt vettünk a mentés irányításban is, mondjuk így fele-fele arányban, és akkor szépen a kor növe növekedett, eltolódott a mentés irányítás felé, és hát most ez az adott helyzet, hogy én ezt csinálom.
Kicsit még visszaugorva az eszközökre, van az a tábla, amit az előbb már érintettünk, hogy ez egy ilyen régi dolog, de azt mondjuk a mai napig használják, hogy miért?
Igen, hát én, ez a mágnes tábla, én úgy szoktam mondani, ez a világ legjobb számítógépe, mert ez nem fagy le, meg nem kell hozzá a villany, és hogyha áramszünet van, akkor is működik. Ez egy kocsik helyzetét rögzítő mágnestábla, és a jelenlegi informatikai rendszerünk mellett mi ezt azért használjuk, mert a mentés vezető, ahogy a táblán a kis számokat rakosgatjuk, a kocsik helyzetét ábrázoljuk, az egész fővárosról egyszerre kap egy képet. A jelenleg informatikai rendszerben mi csak egy-egy szegmensét tudjuk nézni, mindegyiket, de amelyikre éppen szükség van, a táblával viszont az egészet. Tehát ránézek a táblára, és azonnal látom, hogy a területen lévő kocsik helyzete milyen. Ez 40 éve megvan ez a tábla, hogy meddig lesz, azt nem tudom, de ez elválaszthatatlan része. Mondjuk itt szorosan hozzátartozik az informatikai rendszerhez. Lehet, hogy egyszer csak az informatika kiváltja, de én úgy érzem, hogy egy ideig még fogjuk használni a mágnes táblát.
Az imént már említette, hogy 40 éve mentőzik. Mi változott? Milyen volt akkoriban mentőzni, és milyen most?
Nézd, sokkal egyszerűbb volt, talán kevesebb olyan extra feladat volt, amihez kivonultunk. Hát a lakosságszám növekedett, a feladatszám igencsak megnövekedett, az esetszám, amihez vonulunk. Sokkal hajtósabb lett a dolog, és hát egy csomó olyan plusz betegségcsoport jelentkezett, ami régebben nem volt. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan nagyon sok olyan betegség van, vagy betegségcsoportot látunk a kivonulók esetében, meg halljuk a mentés irányításban, akiknél olyan beavatkozást, ha időben beérkezünk vele a kórházba, maradéktalan tudják gyógyítani. Tehát ez változott. Ugye régen bevittük a kórházba, átvették a beteget, ma bizony vannak norma idők, ami alatt nekünk be kell érni a beteggel, hogy az adott beavatkozást időben meg tudják tenni. Ilyen például a koronária tágítás, hogyha ezt időben megcsinálják, van egy norma ideje, és az adott centrumba bevisszük a beteget, ezt nekünk a kocsiban észlelnünk kell, hogy ez az adott centrumba van a beteg. Az irányítás értesíti ezt a centrumot, akkor ez a beteg, ez visszanyerhető teljes munkaképességgel a munka világába. Tehát ennyiben változott, nyilván ahogy specializálódnak a szakágak, úgy nekünk is abba az irányba kell mennünk, az elmúlt 20 évhez képest. Tehát ilyen koronária tágítás mondjuk pontosan téve van, ez 20 évvel ezelőtt nem volt, tehát akkor mi bevittük a belgyógyászatra a beteget, és ott ellátták, amit kellett. Most nem biztos, hogy belgyógyászatra visszük, mert olyanok a paraméterei és olyanok a tünetei, hogy rögtön a tágításra vihetjük, akkor oda visszük. Tehát egy kicsit specializálódott, ez a kivonulóktól is nagyobb szakértelmet igényel, hiszen fel kell ismerni, hogy ez most sima belgyógyászatra, vagy a adott koronária laborba történik. Tehát ennyiben változott, ami nem baj, sőt, jó, mert ezzel több embert tudunk visszavezetni a munkavilágába.
És akkor a mentőszolgálat tagjai is specializálódtak, tehát akik kimennek a helyszínre, vagy akár akik telefonon beszélnek a bejelentővel, vagy pedig mindenhez kell érteniük?
Hát nem specializáltak, hanem ahogy ön mondja, mindenhez kell érteniük. Tehát meg kell ismerni, például az előbb említett példát hozzam fel, hogy milyen LKG elváltozások és milyen egyéb tünetek esetében rögtön a tágító úgynevezett hemodinamikai laborba kell vinni a beteget. Ezért folyamatos továbbképzésen vesznek részt mind az irányítók, mind a kivonulók. A kocsik műszerpark a fejlődött, tehát finomabb eszközök vannak, részletesebb vizsgálatokat tudnak csinálni az autón, ebből a célból, hogy mi is kvázi felnőjünk az adott specializált orvostudományi ágakhoz. Tehát a mentőtiszt és mentőorvos kollégák folytonosan továbbképzést kapnak ezekről a kérdésekről. Jók a kapcsolatok az adott osztályokkal, közösen veszünk részt konferenciákon, megbeszéljük a problémáinkat, mi elmondjuk, mi az mi elvárásaink, ők elmondják, hogy felénk mik az elvárások, és ebből a kettőből nagyon jó dolgok szoktak kijönni.
Mi az oka az esetszám növekedésének? Többször hívnak mentőt indokolatlanul akár?
Ezt így nem lehet mondani, hogy indokolatlan. Nézd, a lakosságszám növekszik, a motorizáció növekszik, nagyon sok építkezés van a fővárosban, ott megsérülhetnek emberek. Hát bizony időnként figyelmetlenek is, tehát autó alá megy. Kerékpárosok szám, ugye most nagy divat lett, hogy kerékpároznak a főutakon. Ez is egy plusz forrást jelent. Folyamatosan növekszik az esetszám. Igazándiból mi ezt nem vizsgáltuk, hogy miért. Nagyon sok a feladat, és igyekszünk megfelelni neki.
Önök is növekszenek, tehát létszámban?
Adott fix létszámon dolgozunk, nyilvánvalóan most az nagyon jó nekünk, hogy cserélik a kocsikat, tehát megjelennek az új crafterek a utcán, ezek erősebb motoruk, jól felszerelt autók, ez nekünk plusz, ennyi, hát egy adott fix kocsiparkkal dolgozik a közép-magyarországi régió, nyilvánvalóan ki kell tudni szolgálni az embereket és a feladatokat, és egyelőre eddig. Néha azt kell mondjam őszintén, hogy ez a 15 perc, ez ugye arról azt mondjuk, hogy a 15 perc lenne az optimális idő, ez az ez országos adat, 78-80%-ban tudjuk tartani. Tehát 20% esetében lehet, hogy 17 perc alatt érünk oda, vagy 18 perc alatt, de a 15 perces átlagidő az országos adat 78-80%-ban tartható. Nyilván az a cél, hogy ezt leszűkítsük, tehát 90 vagy 100%-ban tudjuk tartani.
Azokra az időkre emlékszik, amikor még nem volt mindenkinek a zsebében mobiltelefon, sőt még a lakásokban sem, hogy akkor hogyan léptek kapcsolatba a mentőkkel, és ez mennyiben volt más világ?
Hogyne, hát én még emlékszem arra az időre, amikor telefontantusz létezett, és telefontantusz kellett bedobni, és akkor is már, akkor még ugye nem 104 volt, hanem 04 volt a mentők száma, és akkor is azt telefontantusszal hívtuk, megálltunk utcai fülkébe, bekéreckedtünk egy vendéglőbe, bekéreckedtünk egy boltba, közelbe, ha a telefon kellett, és akkor ott azonnal megengedték nyilván a mentőknek, hogy a mentőközpontot fölhívjuk. A telefontantusszal letárcsáztuk, visszatettük a kajlót, a tantusz visszaesett, tehát nem került pénzbe, és azt azért tudni kell, hogy 1962-től valamennyi mentőgépkocsiban rádió volt. Tehát mindezett analóg rádiót telepítettek, tehát a rádiósítás az teljes kocsiparkban, országosan, nem csak Budapesten, országosan 1962-től létezik. Én ugye 72-ben kerültem a mentőkhöz, tehát a 72-ben már minden kocsiban volt rádió. Tehát ez a kapcsolattartás megvolt. Ha meg telefon kellett, akkor lakásról, boltból, vendéglőből, akárhonnan próbáltunk telefonálni. Aztán ez fejlődött, és jött a mobiltelefonéra, és ugyanúgy a mobiltelefon kártya, talán még kártya nélkül is a segélyhívó száma 104 fölhívható, tudunk beszélni velük, és hát most már szinte ugye mindenkinek a zsebében mobiltelefon van, illetve ez az új digitális rádiórendszer, amivel mi dolgozunk, amivel a rendőrség tűzoltóság is dolgozik, ez egy országos lefedettségű rendszer, és itt aztán mindenféle formában, csoporthívás, egyedi és egyéb formában tudunk beszélni egymással. Tehát ma már ez fel se tűnik, hogy nekünk ilyen van, mert annyira természetessé vált, hogy eznek lenni kell, de mondom, ez folyamatosan, 62-től folyamatosan a rádiósítva vannak a kocsik.
Ezt sem tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy autópályán, jó, nem sok autópálya volt még azért akkoriban, de akár egy országúton is, ha ott történt valami, és nem volt a közelben mondjuk egy bolt, ahol be tudtak volna menni, hogy telefonáljanak, hogy akkor hogy oldották meg, hogy hívtak mentőt?
Hát nézze, hogy 62 előtt hogy hívtak, azt nem tudom. Ja, hogy az utca embere, hogy hívott?
Az utca embere, igen.
Hát nézze, erre nem tudok önnek válaszolni. Erre nem tudok önnek válaszolni, hogy a rendőr odaért, és akkor neki volt esetleg rádiója, vagy valaki olyan fut, nem tudom, mert nem tudom. Volt egy időszak, talán emlékszem, amikor CB rádiók voltak az autókban. Hát onnan például lehetett mentőt hívni. Fogalmam, sose gondoltam, és ez egy igazán jó kérdés, amit föltett nekem.
Megfogtam.
Megfogott, így van. Sose gondoltam arra, hogy ez hogy történt. Mindig eljutott valahogy. Tudja, úgy szokták mondani, hogy a rossz hírnek szárnya van. És mindig valahogy eljutott, hozzánk bejutott. Egy egyszerű példát hagy meséljek. Én még akkor nem voltam itt a mentőknél. Ez 1900, ha jól emlékszem, 66-ban volt a Mendes-Sűrűsápi vasúti baleset. Ugye Mende és Sűrűsáp között két vonat ütközött, ahol 49 halott és 51 sérült volt. És mindössze egy a MÁV-nak a saját telefonrendszerén, a Bakter telefonált ide be, hogy hát itt két vonat összeütközött és nagyon sok a sérült. És az itt ülő mentés irányító kollega, Ormai Pisti bácsi, aki akkor már egy tapasztalt mentős volt, nem nagyon fogadta. Ma már azért ez úgy működik a mobiltelefon világában, hogy van egy karambol, akkor 8-10-15 telefon egymás után, és mindenki jót akar, és mindenki bejelent, ami nem baj, két okból. Egyrészt, hogy biztosan tudjunk róla. Ahány ember, annyiféle információt tudunk kérdezni tőle. Tehát mondjuk, hogy igen, tudunk róla, de ön még mit lát? És akkor ebből még gyűjtjük az információt, és az ellátás szempontjából nagyon sokat segít. Tehát nem, hogy jó, tudjuk, letesszük, nem, szó nincs róla, hanem minden egyes bejelentőt, ha ugyanazt az eseményt jelenti, akkor rákérdezünk, és megpróbálunk még több információt, hiszen nekünk az információból kell dönteni. Tehát a mentés irányítónak nem áll rendelkezésére mások, amit a bejelentő mond. borzasztóan ki kell használni, hogyha egy eseményt két-három bet. Ugye ahány ember annyiféleképpen látja. Van, aki azt mondja, hogy három sérült van, aki azt mondja, hogy hússérült van. Mi inkább hússérültre készülünk, és kellemes a csalódás, idézőjelben a kellemeset, hogyha csupán három sérült van. Tehát inkább több kocsit küldök egy helyszínre, és visszafordítom őket, semmit kevés legyen az adott helyszínen. És erre segítséget nyújt a több bejelentő. Ma már olyan a mobiltelefon és vezetékes telefon hálózat, hogy amint ön kérdezett, autópályáról bárki azonnal, sőt, autópályán a segélyhívó telefont is megnyomva tud segítséget kérni. Igen, hát az M7-esek ott ilyen sárga oszlopok voltak, még emlékszem, és azóta két gomb, ugye a segélyhívó, meg a műszaki mentésnek a gombja. Egy vörös kereszt, meg egy francia kulcs.
Bejöttünk ide a irányítókhoz.
Tehát akkor ez az a bizonyos mágnestábla, amiről beszéltünk. Ezek a színes kockák a budapesti kerületek, és a kicsi számok, meg a kocsik rádióhívó számait jelentik. Minden színnek jelentősége van. A pirosak a rohamkocsik, a kékek az esetkocsik, a sárgák a gyermekkocsiaink, gyermekrohamkocsi és a gyermekmentőorvosi kocsi. A többi meg, ami a szélén van, azok nem dolgoznak, azok szabadnapos akármi. És a számok helyzetéből lehet következtetni a kocsikra. Amelyik egyenesen áll, az megy a feladathoz, amelyik a kórház nevén van rajta, az megy a beteggel a kórházba, és amelyik elfordítva van, például ez itt a szélén, az meg üresen megy haza. Tehát a mentés vezető oda néz, ott egy üres kocsim, adjuk neki a feladatot. Itt csak egy szegmenset lát a fővárosból. Ha még kisítem, hogy az egészség, akkor egymásra vetülnek a számok, tehát nem eléggé értékelhető. Ezt mi akkor nézzük, hogyha egy adott, akkor ezt is nézzük nyilvánvalóan. Tehát a kettő együtt adja ki, de ez a biztonság. Ez a, nem tudom, ezt ilyen riportban lehet-e mondani, a National Geographicon volt egy, az amerikai haditengerészetről egy film, bemutatták a Nimitz repülőgéphordozót, és azon is a üvegasztalon az Atlanti-óceán térképe volt, tologattak is hajókat. Pedig azért technikailag állnak úgy, hogy csak informatika. Ott is mechanikusan a kis hajókat tologatta, mert ránézett és látta. Hogy...
Tehát külföldön is így működik?
Igen, igen. Hát amit én ismerek, Tel Aviv vagy Izraelben láttam, Amerikában láttam, Georgia államban, ott is így számokkal. Egyiken számok, a másiken én kis lemezkéket forgat, de van mechanikus, tehát nem csak elektronikus és informatikai háttere van, hanem van mechanikus háttere is. Ott a kikérdezési protokoll is lapozza, gépen is rajta van, de azért kézzel lapozza és kérdezési tovább. Ezt Izraelben is láttam, Németországban is láttam, Ausztriában is, Amerikában is, tehát legtöbb helyen így van.
És egyébként, ha már külföld került szóba, hogyha idegen nyelvű bejelentés van, azokat hogy tudják kezelni?
Hát ugye a mentés jelentők egy része tud angolul, és a főorvostól kívánalom, hogy tudjon. Tehát ha más nem, oda kapcsolják a főorvoshoz. Mondjuk az nem tudom el, hogy minden nyelven, az angolon mondjuk az igen, mert az egy ilyen nemzetközi nyelv, de én jártam olyan országba, konkrétan az Egyesült Államokban, próbaképpen én magyarul próbáltam fölhívni az ottani segívót, és letették a telefont. Mondták, hogy only speaking English, és letette a telefont. Mi természetesen igyekszünk, tehát erről szó nincs, hogy mi letesszük. Itt arról van szó, hogy megpróbáljuk, hogy úgy mondjam, kiszedni a bejelentőből, vagy azt kérjük, hogy hívjon valaki magyarul tudót oda, ha nem értjük, mert ugye nagyon sok nem angol anyanyelvű bejelentő is van, akinek nem biztos, hogy értem az angolját. Ezért meg azt próbáljuk eltenni, hogy hívjunk oda magyarul beszélőt, és akkor az elmondja. De mindig megoldottuk. Tehát hála Istennek ebből nem volt még probléma, hogy angol nyelvű bejelentőhöz nem jutottunk volna el.
És kinek mi a feladata itt az itt ülők között?
Az első sort, amit látod, a kollégák ülnek, ők a konkrét mentés irányítók, tehát ők veszik fel a feladatot. Ez a hátsó rész, a konkrét irányítási része, tehát a két kollega, két középső széken, ők a mentés vezető és a helyettese, és a két kollega, a rádiós. És a mentésvezető és a rádió szorosan együtt dolgoznak, mert ő dönt, hogy melyik kocsi hová, és a rádiós kollega megadja a feladatokat. Úgyhogy ez ilyen módon történik, és hát ez egy szoros együttműködés, mert ha neki itt valami, ez nincs kocsi, az szól a másik, és tehát a két asztal együtt dolgozik, ez egy rendszert képzeljen el, és egyik is segíti a másikat. Nyilvánvalóan azért van két tábla, ennek is megvan az oka, mert több mint 100 kocsit irányítunk. Na most egy táblán egy embertől nem várható el, hogy 100 kocsit, így is valami 40-valány kocsit irányít. Most 100-at fejbe tartani, az szinte lehetetlen. Tehát meg kellett, hogy osszuk az erőket, de működik, hát évek óta ez így működik. Ja, és tovább, tehát az a kis hölgy, aki benn is volt nálam, amikor kész beszélgettünk, ő pedig az informátor, ő a szállított betegek adatait viszi be számítógépbe. Tehát ha valaki érdeklődik, akkor meg tudjuk mondani. Ha mi vittük, akkor meg tudjuk mondani, hogy hova vittük. Más nem adunk ki, mert van egy személyiségi jog és egy adatvédelmi törvény, de azt meg kell mondani, hogy egy gyerek keresi az édesanyját, vagy fordít, vagy hova vittük nyilván, az emberi.
Akkor aki a 104-et tárcsázza, az egyből ide kerül? Bárhol az országban van, vagy csak a budapestiek kerülnek ide?
Nem, szektorokra van osztva az ország, de ez a telefonszolgáltatóktól függ. Tehát nekünk ez így semmi közünk. Jelenleg úgy van megcsinálva a rendszer, hogy a közép-magyarországi régió valamennyi mobil hívása idejön Markóczai központba, és a vezetékes hívások 80%-a is idejön a Markóczai központba. Cegléd és környéke, de csak vezetékes számai a Cegléd irányító csoportban mennek. Ott van egy ilyen irányító csoportuk annak a körzetnek az irányítására, de minden más idejön. Természetesen az irányító csoportok egymással rádió, telefon és fax összeköttetésben állnak. Tehát bármikor bárki elérhető.
És az egyik át tudja venni a másik szerepét, ha mondjuk itt valami történne, el kéne hagyni az épületet, tűz lenne, itt nem tudom, bármi, akkor ezek egymással párhuzamban vannak, vagy ilyen redundancia azért nincs, és nem várható el?
De van, természetesen van, tehát van egy tartalékközpontunk, ez egy olyan területen van, ami nem publikus, és ott a berendezés gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint ez, és vészhelyzetben most ne háborúra gondoljon, hanem leszakad a mennyezet, főt nyomócső eltörik és elárasztja a vízzel, stb. Akkor van egy forgatókönyv, aminek alapján az egész csapat átköltözik ebbe az úgynevezett vészhelyzeti irányító központban. Ezt mi rendszeresen gyakoroljuk, tehát ennek vannak gyakorlatai, és kvázi folyamatosan ébren tartjuk, hogy bármikor következhet. Élesben a TV Ostrom időszakában volt két olyan nap, amikor nem kellett végül is, de fölmerült, hogy átköltözünk élesben. Egyébként gyakorlat van minden évben, 2-3 gyakorlat, de szerencsére, hála Istennek, nem volt rá szükség. Élesben.
És ez a zavargások miatt volt, hogy ez fölmerült?
Hát olyan értelemben a zavargások miatt, hogy itt a környéken, a bíróság körül voltak kődobálók, ilyesmi, és hát ugye a saját munkatársaink testi épsége, meg hát a rendszerek, és hogy a rendszerek működőképessége megmaradjon, ezért fölmerült, de aztán itt rendeződtek a helyzet, és akkor úgy döntöttük, hogy mégse költözünk. Költözés, tehát az a van munka. Ha nem muszáj, akkor az ember marad a saját helyén nyilvánvalóan, de ha kell, akkor minden további nélkülnek. Van egy norma ideje, a gyakorlatok ezen belül megoldott, tehát ezen belül maradtak, mindig gyakoroltuk, és azért van ez, hogy vészhelyzetben oda át lehessen költözni. És sajnos előfordul, hogy megtámadják a mentőket, ugye az utóbbi időben ez elég gyakran, és akkor a többi kocsi hajós oda megy segíteni. Mert ő beszól, hogy segítség vagy. Megtámadtak, vagy bántalmaztak, igen, csak a többi kocsi tud menni segíteni.
És a mentőknek egyébként van erre valami eszközük, ahogy tudjanak védekezni?
Nincs. És hát ugye közfeladatot ellátó szeméről van szó, mentő, dolgozók bántalmazása, az büntetőjogi kategória. Börtönbüntetés is járhat érte.
Nem is szeretnének maguknak valamilyen védelmi eszközt?
Erről én nem tudok nyilatkozni önnek, ez nem az én kompetenciám. Szerintem nem szabad belemenni abba, hogy a mentő dolgozó valami olyan eszközt kapjon, ami ilyen spré, gumibot, most eltúlzom egy kicsit. Ez hatósági feladat, és a hatóság nagyon segít nekünk, rendőrség, hisz nagyon gyorsan ott vannak. Közvetlen rádiószekötetésünk van a BRFK irányító központjával, tehát még arra se kerülne, hogy fölvegyék a telefont, csak szólni, éppen azért, hogy ebben tudjanak segíteni, és ez működik is.
Az elmúlt percekben dr. Golopenca Pál, a mentési irányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszájába. A webcast.hu és a podcaster Szalai Dániel most elköszön, de hamarosan ismét friss adással jelentkezünk. Viszont hallásra hamarosan!